Hisszük azt, hogy Isten adta nekünk az életet, hogy ő teremtette az életet ezen a világon az ő szavával. Az ő szavával, az ő igéjével, ami élő is ható, és ami ezen az Isten tiszteleten kétféle módon is jelen van közöttünk. A látható ige, az úrvacsorai jegyekben is, a hallható ige, a Szentírásból, amit olvasni fogunk. Így figyeljünk Isten igéjére, ami hisszük, hogy ma is megérint bennünket, és amit elkészített a számunkra. A 6. Zsoltárból olvasom Isten igéjét. A karmesternek mély hangú húros hangszerre, Dávid Zsoltára. Uram, ne fedj meg haragodban, ne ostorozz indulatodban. Kegyelmezz, Uram, mert elcsüggettem, gyógyíts meg, Uram, mert reszketnek tagjaim. Lelkem is csupa reszketés, és te, Uram, meddig késel? Fordulj hozzám, Uram, mentsd meg életemet, szabadíts meg, mert irgalmas vagy. Mert a halál után nem emlegetnek téged, ki ad hálát neked a sírban? Belefáradtam a sóhajtozásba, egész éjjel könnyekkel áztatom ágyamat, könnyeimmel öntözöm fekvőhelyemet. Szemem elhomályosodott a bánattól, fénye megtört sok ellenségem miatt. Távozzatok tőlem mind ti gonosztevők, mert meghallotta az Úr hangos sírásomat, meghallgatta könyörgésemet az Úr, imádságomat elfogadta az Úr. Megszégyenül és reszketni fog nagyon minden ellenségem. Meghátrál és megszégyenül egy pillanat alatt. Kedves testvérek, nem tudom, hogy ezen a mai reggelen milyen igére, milyen szóra, milyen bátorításra lenne szükséged. Nem tudom, hogy amikor elindultál ma reggel a templomba, vagy beléptél konkrétan eznek a templomnak az ajtaján, akkor mire számítottál? Lehet, hogy meg se tudtad fogalmazni, de lehet, hogy egy konkrét igény volt benned, hogy annyira jó lenne most. És ki befejezheti ezt a mondatot. Annyira jó lenne most egy kis bátorítás. Annyira jó lenne most egy kis elcsendesítő szó. Annyira jó lenne most valami, ami inspirál, ami bátorít. Annyira jó lenne most valami, ami tükröt tart, és sorolhatnánk tovább. Nem tudom, hogy hányan vannak olyanok, akik azt fogalmaznák meg. Annyira jó lenne, hogyha hallhatnék egy ilyen igét, aminek az a címe imádság halálfélelemben. Nagyon sokszor nehezen kapcsolódunk az Isten igéjéhez azért, mert nem arról szól feltétlenül, amiben mi magunk vagyunk. És természetesen mi ezt keressük, mai ember a kapcsolódást keresi. Bavinck, a híres holland teológus azt mondta, hogy két szélsőségesség van arra nézve, hogy hogyan viszonyulunk Isten igéjéhez. Az egyik az az, hogy mindenben magunkat keressük, és mindig azt keressük, hogy az összes ige, amit olvasunk, az összes ige hirdetés, amit hallunk, az mind rólunk szóljon, nekünk szóljon, a mi élethelyzetünkről, és ott legyen benne mindig a válasz mindenre, amit csak várunk. Ez a biblicizmus, ez az egyik véglet, ami nyilván nem elvárható, és nem ez az Isten útja. A másik véglet az a teljes racionalizmus, amikor azt mondjuk, hogy semmi köze nincsen Isten igének a mindennapi életünkhöz, hanem maximum eljövünk a gyülekezetbe, itt egy picit így spirituálisan töltődünk, hallunk nagyon-nagyon szép általános igazságokat, és a végén azt mondjuk, igen, ez szép és igaz. És aztán visszamegyünk és éljük az életünket úgy, ahogy azt kell. És semmilyen hatása nincs Isten igéjének az életünkre. E két szélsőségtől mentsen meg bennünket Isten, és adja meg, hogy most itt ezen az Isten tiszteleten legyen valódi találkozásunk az ő igéjével és az ő üzenetével, ahogyan meg akar bennünket érinteni. Imádkozni tanulunk a Zsoltárok könyvéből. És ez az imádság is, amit itt volt előttünk, erre tanít bennünket. Az imádság nem egy belső monológ, nem egy kívánságlista, amit Isten felé tárunk, nem is kötelesség, amit minden nap meg kell tenni, hogy jó keresztjének legyünk, nem egy jó cselekedet, ami beszámítatik nekünk igazságul, hanem az imádság párbeszéd, kapcsolódás Istenhez, kilépés önmagunkból, a saját magunkra figyelésből. Ha elolvassuk ezt a 6. Zsoltárt, és ugye azt szoktuk mondani, hogy utána a gyülekezet imádkozza az utána levő héten ennek a Zsoltárnak a szavait, akkor nincsen könnyű dolgunk. Egy olyan ének, ami nagyon speciálisan a Zsoltár író élethelyzetéről szól, illetve nagyon negatív érzéseket tár elénk. Első blikre, ha elolvassuk a 6. Zsoltárt, azt látjuk, hogy igen, itt van ez a Dávid, már megint ellenségei vannak, feltűnően sok ellensége van Dávidnak. Mondta egyszer nekem valaki, hogy Dávid elgondolkodhatott volna, hogyha ennyi ellensége van, akkor nem biztos, hogy az ellenségeiben van a hiba, hanem ő benne. Minden esetre itt van ez az imádság, amiben az ellenségek, meg a saját belső kínlódás és mindenféle nehézség felmerül, és ezt tárja Isten elé. Megjelenik ebben a Zsoltárban a reggeli motívum, valószínűleg egy ilyen reggeli írodott imádság ez, hiszen ott van benne, hogy egész éjjel könnyáztatta fekvején feküdt és sírt, és itt ezen a reggelen a kijönti Isten elé végre az ő szívét. Ha egy picit így el tudjuk képzelni, akár muzikálisan is az van a feliratában, hogy mélyhúrú húros hangszerre, képzeljünk el egy csellót, amit megszólal, elkezd egy gyönyörű előjátékot, és aztán megszólal ennek az imádságnak a szava. Megszólal, és belevisz abba a mélységbe, amit meglelt ez a lélek. A hatodik Zsoltár egyébként az első bűnbánati Zsoltár a Zsoltárok sorozatában, és nagyon érdekesen kapcsolódik benne össze a bűn, a betegség, a nyomorult állapot, az Istentől való távollét, és az ellenségnek a feszítése, az ellenségnek a fenyegetése. Nem is nagyon lehet ezt elválasztani, és vitatkoznak is az írásmagyarázók, hogy valóban beteg volt ebben a helyzetben Dávid, vagy a lelki teher betegítette meg, és attól vannak fizikai tünetei. Valóban az ő bűne miatt érik ezek a csapások, vagy önmagában párhuzamosan vannak jelen az életébe, hogy egyszerre bűnös is, meg amúgy üldözik is, és egyébként fizikailag is rosszul van. Nem lehet tudni. De az biztos, hogy ez az ének nem csak a Dávid egyéni élethelyzetéről szól, nem egy ilyen lelki gondozói Zsoltár, amiben jól kibeszéli magát, hanem a közösség imádságává is lehet, és mindannyiunk imádságává lehet. Hogy válhat itt és most, ezen az Isten tiszteleten, a hatodik Zsoltár, az én imádságommá és a te imádságoddá? Azt kell, hogy mondjam, hogy nem úgy, hogyha már átéltél hasonló mélységet, nem csak úgy, hogyha valamikor halálfélelembe kerülsz, nem csak úgy, hogyha ezek a témák a te témáid, hanem ha elhiszed, hogy neked is Istenre van szükséged. A Zsoltáríró abban, amiben volt, mélyen elhitte, hogy abban, ami őt éppen éri, Istenre van szüksége. És hogyha ezen a ponton tudunk kapcsolódni, hogy mi magunk is olyan emberek vagyunk a saját élettörténetünkben, a saját elveszettségünkben, a saját kínlódásainkban és nehézségeinkben, hogy csak Isten hozhat végső soron megoldást, akkor tudunk kapcsolódni ennek a Zsoltárnak az üzenetéhez. Nem szokványos módon szeretnénk most beszélni nektek erről az énekről, nem fog végigmenni az elejéről a végéig, végig elemezgetve, hogy hol, mi van, milyen fordulatokat találunk benne, hanem három kérdést szeretnék körüljárni. Az első az ennek a Zsoltárnak az alapján, és általában az imádság alapján, hogy miért kell Istentől kérni? Miért kell imádkozni és kérni tőle? Másodszor, hogy hol van a helye a negatív érzéseknek az Istennel való kapcsolatunkban? Harmadrészt pedig, hogy mi dolgunk az ellenséggel. Az első kérdés tehát, ami örökzöld, és nagyon sokszor felteszik nekem is, miért kell egyáltalán kérni, miért kell imádkozni? Ha keresztények vagyunk évek óta, akkor rögtön nyomhatunk rá egy jó pár ilyen sablon választ, hogy hát azért, mert Isten ezt akarja, azért, mert nekünk ez jó, azért, mert ezt tanultuk, azért, mert ez kommunikáció Istennel és velünk, és ezek mind-mind-mind igazak. De ettől valljuk be, néha még nekünk is felmerül, hogy olyan jó lenne, hogyha így magától megtörténnének a jó dolgok, nem? Minek elmondani? Minek megfogalmazni? Hát azt mondja a Biblia, hogy még nyelvemen sincs a szó, te már egészen érted azt, akkor tényleg minek elmondani? És aki rendszeresen imádkozik, az tudja, hogy van ennek egy ilyen belül feszülő kérdése. Aki pedig nem keresztény még, vagy keresi Isten, abban ez egy nagyon komoly kérdés. Hogyha Isten valóban mindent lát, akkor minek neki elmondani, hogy mit tegyen? Ha valóban mindenható, akkor miért szükséges nekünk tanácsot adni neki? Miért kell imádkozni? Azt tudom mondani nektek, hogy minden kétséget nem tudok eloszlatni, de az biztos, hogy a Szentírásban több hívást is találunk erre. Jézus maga is azt mondja, hogy kérjetek, és adatik nektek. Bíztat arra, hogy imádkozzunk. És azt mondja, hogy ha ti gonosz létetekre tudtok a gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, jó dolgokat adni, hogy ne inkább adnál mennyei atyátok, adna szent lelket azoknak, akik kérik tőle is. Sokszor és sokféleképpen beszél erről, és imádkozni tanít, hát adja a mi atyánkot, ő mondja el, hogy így imádkozzatok. Ha más érv nem is elég a kétségek mellett, akkor ez egy nagyon fontos érv, hogy Jézus azt mondta, hogy imádkozzunk. És ezt el lehet így fogadni. Másodszor hallottuk itt sok-sok bibliai utalás mellett a Jakab levelét a lekcióban, amiben az volt, hogy szenvede valaki közöttetek, imádkozzék. Beteg, hívassa magához a gyülekezet véneit, és ő imádkozzanak érte. És itt van a bűnvallás is ebben. Mind-mind arról beszél, hogy az imádságnak helye van, nem csak egyénileg, de közösségileg is. Maga a K.T., a Heidelbergi K.T. is beszél az imádságról, és azt mondja, hogy azért kell a keresztényeknek imádkozni, mert ez a legfőbb része annak a hálaadatosságnak, amelyet Isten tőlünk kíván. Továbbá, mert Isten az ő kegyelmét és szent lelkét csakis azokkal közli, akik ezt őtőle őszinte fohászkodásokban szüntelenül kérik, és ezért nekik hálát adnak. Pál apostol is bíztat, szüntelen imádkozzatok, és nem sorolom tovább a példákat, csak azt szeretném, hogy azt vidd el ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy azért kell imádkoznunk, mert így tudunk párbeszédbe lépni Istennel. És Isten párbeszédbe szeretne lépni velünk, mert ő egy olyan élő Isten, aki kapcsolatba akar lenni velünk. Nem egy irányító központból adja az utasításokat, nem egy távoli úr, nem egy despota, aki néma hódolatot vár az ő követőitől, hanem egy élő Isten, egy szerető mennyei atya, aki kapcsolatra vágyik velünk. Képzeljétek, Isten vágyik velünk a kapcsolatra. És ennek a kapcsolatnak az egyik formája a párbeszéd, ami kialakulhat közte és köztünk. Milyen ez a párbeszéd itt a Zsoltárban? Azt látjuk, hogy a Zsoltáros először is alázatosan közeledik Istenhez. A párbeszéd egy alázatos közeledéssel indít. Azt mondja Istennek, hogy Uram, lenne rá okod, és lenne rá hatalmad, hogy megfedjél. De ne ostorozz a te indulatodban, a te haragodban ne fedj meg, hanem segíts rajtam. Nagyon őszintén és alázattal közeledik Isten felé, elismerve, hogy erkölcsi hiányai vannak, hogy bűne van, hogy van, ami elválasza őt az Istentől. És aztán ebben a párbeszédben, miután így közeledik Isten felé, egészen nyersen, egészen konkrétan egy érzelmi kitörést látunk. Amikor azt mondja ebben a párbeszédben, hogy és egyébként, Uram, te meddig késel? Meddig késel, Uram, és miért nem avatkozol közbe? Egészen megdöbbentő. Főleg, hogyha olyan helyen nevelkedtünk, ahol az Isten felé való tisztelet nagyon hangsúlyos volt a vallásos nevelésünkben, akkor itt egy kicsit felsziszenünk, és azt mondjuk, hogy milyen vakmerő ez a Zsoltáros, látszik, hogy bűnös. Azt mondja, hogy te meddig késel, Uram, hát nem lehet számon kérni Istent. De nem, hogy számon kéri Istent, hanem ebben a dialógusban még érvel is. És azt mondja neki, Uram, három okod van, hogy megsegíts engem. Egy, irgalmas vagy. Kettő, a halál után nem emlegetnek téged. Én emlegetnélek szívesen, szóval ne engedj meghalni. Három, a halál után nem dicsérnek téged, tehát én szeretnélek dicsérni, úgyhogy légy szíves, segíts meg. Kicsit olyan tényleg, mintha valakinek érvelne, mint hogy egy másik embert próbálna rávenni arra, hogy segítsen neki, és legyen az ő társává. Nagyon érdekesek ezek az érvek. Önmagában ez a meddig késel, Uram, felkiáltás arról beszél, hogy itt van egy élő kapcsolat Isten és Dávid között. De van egy tudás is. Az, hogy Isten irgalmas, azt nem valahonnan hallotta, hanem tudta és tapasztalta. A párbeszédben, a dialógusban ugyanis önmagát is emlékezteti, és kimond olyan dolgokat, amiket tud, de egészen más, ha a tudata mélyén van, meg ha kimondja, hogy igen, Uram, és magamat is emlékeztetem rá, te irgalmas vagy, és ha most nem ezt látom, te akkor is irgalmas vagy, hiszem. Nagyon érdekes az is, ahogy a halál utáni rétről beszél. Akik ismerik az új szövetséget, meg a mennyországról szóló részletes beszámolókat, azok egészen meghökkenhetnek ezen, hogy nem emlegetik Istent a halál után, meg nem dicsérik a sírban, hát akkor mi van a Jelenések könyvében? Egy csomó ének, meg angyalok, meg üdvözültek. Nyilván a Zsoltár írója azokat még nem látja és nem tudja. De ez egy nagyon jó érv. Ezékiás király is, amikor meggyógyul, ezzel megy Isten elé. És azt mondja, csak az élők magasztalnak téged, mint én most. Mi történik tehát ebben a párbeszédben? A párbeszédben a Zsoltár írója gyógyul, és a félelme csökken. Azt látjuk a Zsoltár végére, hogy az Istenhez folyamodás ünneplésé változik. És ebben a párbeszédben megjelenik a reménység, és megjelenik az, hogy Isten valóban megszabadít, és Isten hatalmas, és Isten meg fogja mutatni az ő jóságát és az ő hatalmát az életében. Ez nem egy ilyen nagyon hirtelen történő, ilyen átrendeződés, vagy ilyen hurrá optimizmus, hogy jaj, de jó, az, mert Isten megsegít, hanem ez egy folyamat. Ez egy folyamat, amire a párbeszédben kerül sor, hogy ez így kitisztuljon. Voltál már úgy, hogy valakivel beszélgettél, akár olyannal, akivel volt egy nehéz témátok. Nem tudtad, hogy mi lesz ebből, de elkezdtetek beszélgetni. És a párbeszéd közben tisztult ki az egész folyamat. A párbeszéd közben megértettétek egymást. A párbeszéd közben te is kimondtál dolgokat, hogy ó, tényleg, akkor ezt én nem gondoltam jól. A párbeszéd közben megértettél valamit, ami egyértelmű volt, de valahogy nem állt össze. És aztán így született egy megoldás. Na, ez az imádság pontosan ilyen. Ezért kell tehát párbeszédben lennünk. Miért kell imádkozni, és miért kell kérni Istentől? Azért, hogy párbeszédben tisztuljon a kép, erősödjön a kapcsolat, és helyre kerülhessenek a dolgok. Másodszor, hol van a helyük a negatív érzéseknek az Istennel való kapcsolatban? Aki a Zsoltárokat olvassa, az eléggé zavaró módon láthatja azt, hogy nagyon sok negatív indulat van a Zsoltárokban. Nagyon sok kérdés, nagyon sok kétség, van gyűlölet benne, harag, az ellenség felé, mindenféle irányban. És főleg a civilizált mai embernek ez nehéz lehet. Annak az embernek, aki szintén keresztény családban nő fel, ugye alapvetően ezekben a családokban sokkal több olyan impulzust kapunk, hogy jónak kell lenni. És hát nem szabad haragudni, ne menjen le a napati haragotokkal, meg egyébként is, a harag az egy rossz dolog. Fontos kérdés, hogy belefér az Isten kapcsolatunkba, vagy akár a közösségi működésünkbe is. A panasz, a negatív érzések, vagy akár a harag, a dűnek a megélése is. Senki ne értsen félre, nem arra bátorítalak, hogy menj haza, és kezdj el dühöngeni a szeretteiddel, mert a haragnak helye van, és hogy állandóan ezt töltse ki a napjaidat, meg az imádságaidat. De bizony, ha az embernek van egy olyan bizalmi kapcsolata a környezetével, meg Istennel, akkor abba bele kell, hogy férjenek a negatív dolgok is. A harag, a düh ugyanis, az agresszió, mondhatnám így is, van. Nem tudjuk irányítani. Egyszerűen bizonyos helyzetek kiváltják belőlünk. És a kérdés, hogy mit kezdünk ezzel? A haragnak, a dűnek a tulajdonsága az, hogy mindig valami vagy valaki felé fordul. Nem tud így az éterben így elillanni, hanem mindig valahova megy. Biztos ismeritek azt, amikor valakire haragszol, és más felé megy ki. Haragszol a főnöködre, de ő felé nem jöhet ki, mert azért na, súlyos következményei lesznek. Hazamész, és mondjuk a házastársad, mondjuk nem tudom, nem főzte meg a kedvenc ételedet, és akkor valamit földhöz csapsz, hogy már megint nincs vacsora. Vagy a gyereknek nem úgy állnak az íróasztalán a dolgok, és akkor ő is kap mondjuk egyet, hogy és egyébként ez most miért nincs úgy, ahogy. Ki jön az a harag, csak nem a felé, akinek szól. Rosszabb esetben az ember saját maga felé fordítja a haragot. Mindig megy valahova. Nagyon-nagyon sok olyan ember van, aki saját magát bántja, tudatosan vagy tudattalanul saját magát emészti. Azt gondolom, hogy ha ezt elfogadjuk, hogy ez van, akkor vihetjük mindezt egyrészt Isten elé, és bejárhatjuk annak a rögös útját, hogy elkezdünk azon dolgozni, hogy a haragnak, a dűnek helye van az életünkben is, tegyük oda, ahova való. Tanuljuk meg kezelni, és ne fordítsuk oda, ahova nem való. Mi ennek itt a jelentősége, és miért kell erről itt beszélni? Azért, mert a Zsoltárban nagyon sok ilyen negatív érzés és düh van, és a Zsoltár írója elsődlegesen ezeket kimondja, és szépen Isten elé viszi. Az imádságban helye van a negatív érzéseknek, a panasznak is, és a dűnek is. Ettől Isten nem szeret kevésbé, mert igazából ettől félünk. Ettől nem vet el, hiszen ő szövetségre lépett velünk, és hűséges a szövetségéhez. És ha rá is haragszunk, elmondhatjuk neki, mert utána legfőjebb bocsánatot kérünk tőle. De ennek helye van. Azt látjuk, hogy a Zsoltárokban, a Zsoltárban, ebben a konkrét Zsoltárban nem csak általában a düh meg a harag van jelen, hanem nagyon sok negatív élmény és negatív kép. És lehet, hogy valaki azt mondja, hogy pont az a baja, hogy állandóan panaszkodnak az emberek, és annyi negatív érzés van a világban, de ezek nem általános panaszok, hanem nagyon konkrét helyzetek. És azt kell, hogy mondjam, hogy ezekkel a negatív érzésekkel és képekkel és élményekkel azért kell itt számolnunk, mert ezeknek helye van az Istennel való kapcsolatban. Isten ugyanis együtt érez a negatív érzésekkel lévő emberben. Együtt érez azzal, aki küzd. Nézzük már meg, milyen képek vannak itt. Könnyáztatta fekhely. Egész éjszaka sír a Zsoltár írója. Nem tudom, volt-e már neked ilyen éjszakád? Amikor nem tudtál aludni, amikor hánykolódtál jobbra-balra, amikor újra és újra rátört a sírás, a szomorúság valamilyen megoldhatatlan, nehéz dolog miatt. Gondold el, mindennek helye van az Istennel való kapcsolatban. Elmondhatod neki. A legszörnyűbb ugyanis nem egy ilyen helyzetnek az átélése, hanem egy ilyen helyzetben a magány. Hogy azt gondolod, vagy azt éled meg, hogy és ráadásul én ebben egyedül vagyok. És nincs, aki együtt érezzen velem. És tehetetlen vagyok. Isten együtt érez veled. Olyan képek vannak még itt, ami például a reszketés, a reszkető test, a remegés, a kimerültség, ami lehet egy megterhelt állapot, meg a félelem miatti reszketés is. Valamilyen betegség, a gyógyíts meg felkiáltás miatt. Vagy akár az, ahogyan Istenről beszél, hogy Uram, ne fegy meg, ne ostorozz, mintha Istentől is félne, és azt gondolná, hogy lehet, hogy lesz egy pont, ahol Isten majd talán lemond rólam. Mindezeknek a gondolatoknak helye van. Helye van az Istennel való kapcsolatunkban, és azt kell, hogy mondjam, helye van az Isten tiszteleten is meg kell, hogy jelenjenek. Helye van a testvéri kapcsolatainkban, a gyülekezetben. És helye van azért, mert így magunkkal is megtanulhatunk együtt érezni. A legnehezebb dolog, a legnagyobb mélységben, hogy az ember tehetetlensége és a sötétsége nagyon sokszor önmagára borul, önmagára fordul, és végső soron magunkkal sem tudunk együtt érezni. Szeretném hirdetni az evangéliumot neked, akit ez most érint, hogy Jézus azért halt meg, és azért váltott meg téged, mert mélységesen szeret, és együtt érez veled ezekben a helyzetekben. Ő a fájdalmak férfia és a betegség ismerője, azonosul mindazokkal, akiknek ilyen és ehhez hasonló mélységeket kell együtt érnie. Nem csak, hogy azonosul, hanem mivel meghalt a bűnösökért, ezért akkor is ott van veled, hogyha egyébként tényleg bűnös vagy. Hogyha tényleg van olyan oka, hogy valami rosszat tettél, vagy bűnt követtél el, és amiatt vagy ilyen negatív helyzetben, akkor is ott van veled. Nem akkor van csak ott veled, amikor majd elég jó leszel ahhoz, hogy ő együtt érezhessen, érted? Együtt érez veled, abban, amiben vagy, ahogy éppen vagy. Amikor úrvacsorai közösségre készülünk, erre fontos emlékeztetni magunkat és egymást is. Mindez azért lehetséges, mert ő a végső győzelmet learatta. Mi a helyzet tehát harmadszor az ellenségekkel? Kivel van a harc, kik ezek az ellenségek, és miért van ennyiszer itt ez a Zsoltárokban? Ha meghallod ezt a szót, hogy ellenség, akkor lehet, hogy gondolsz konkrétan valakire. Egyébként ellenséget találni nagyon könnyű. Szinte mindig lehet. Vannak olyan emberek, akiknek mindig szükségük van egyébként valaki, akivel szemben határozzák meg magukat. Akire haragudnak, akivel éppen harcolnak, akit éppen ki lehet beszélni. És lehet, hogy azt éled meg pont a másik oldalról, hogy éppen te vagy valakinek az ellenség, aki nem tud veled megbékülni. Nagyon érdekes ennek a Zsoltárnak a szerkezetében is az a szó, amit itt használ a Zsoltár író, meg az a gondolkodás az ellenségről, a gonosztevők kifejezés. Rügemann Zsoltár magyarázatában arról beszél, hogy ez a gonosztevők és ez a gonoszság, meg az ellenség ebben a képben megjelenik a korabeli hadviselésnek a képe. Abban a korban, amikor két hadsereg összecsapott, még azelőtt, általában kiállt valaki, mondjuk egy próféta, vagy egy valamilyen ember, aki jól tudott beszélni, és elkezdte az ellenséget lehúzni. Hát ez egy ilyen pszichológiai hadviselés. Elkezdte őket megfélemlíteni. És ez az ember, meg ez a viselkedés volt az, amit Zsoltár itt használ erre a gonosztevők kifejezésre. Nagyon sokszor az, amikor ez az ember kiállt, és elkezdte az ellenséget bántani, amögött valamilyen ellenséges erőket, szellemi erőket is éreztek, hogy ő nem magától tud ennyire negatív lenni, hanem ő mögötte ott van a hadsereg és az amögött lévő istenség, szellemi erő. Ennek a beszédnek, ennek az ellenségnek volt egy eszköztára, amelyet használt. Milyenek voltak ezek a szavak? Milyen volt ez a magatartás? Jellemző volt rá a gonosz beszéd? Az átkok, a fenyegetőzések, a mindenféle bántalmazó szavak, a gúny, a cinizmus, az irigység, a megvető, fenyegető gesztusok, utalások. El tudjuk ugye képzelni, ahogy kiáll egy ilyen alak, és megpróbálja megfélemlíteni az ellenséget. Nyugodtan fordítsuk magunk felé. Ellenségeink lehetnek, és ellenségé lehetünk. Nyilván nincsenek ilyen hadsereges példáink, nem vezetünk hadseregeket, de hogy hányszor válhat az valósággá, hogy valaki a semmiből, nem is értjük, hogy miért, de elkezd ilyen lenni az irányunkba. És attól függetlenül, hogy most Dávidnak miért és hogyan voltak ellenségei, fordítsuk nyugodtan magunk felé ezt a kérdést. Mit kezdünk mi ezzel? Számtalanszor lehet ez, hogy ezzel találkozunk, és tehetetlenek vagyunk. És az evangélium, hogy mégsem vagyunk teljesen tehetetlenek. Amikor az úrvacsorai közösségbe jövünk ma, akkor Isten elé vihetjük, Uram, azt gondoltam, hogy nekem nincsenek ellenségeim, hát én mindenkivel ki vagyok békülve, de most, hogy ezeket hallom, vannak ilyen emberek, akik ezzel azért le tudnak engem is fegyverezni, és bántani tudnak. Sőt, azzal is jöhetünk Isten elé, hogy Uram, az az igazság, hogy voltak olyan helyzetek, amikor én lettem a beszédemmel másnak az ellenségévé. A gonosz beszéd, a gúny, az irigység, a megvetés által. Sokszor észrevérhetetlenül, sokszor azért, mert azt gondoltam, hogy igazából nekem van igazam. A Zsoltárban elhangzik az üzenet a remény az ellenségnek, Isten meghallgat, és ti reszketni fogtok. A Zsoltár írója ebben a képzeletbeli dialógusban nem bocsátkozik ugyanabba a párbeszédbe az ellenséggel, mint ahogy az ellenség reagál rá. Ő nem kezd el átkozódni, ő nem kezdi el bántani az ellenséget itt, hanem ő a párbeszédet Istennel folytatja. Az ellenségnek csak kijelenti, Istennek hatalma van, nem tudom, hogy mögötted milyen szellemi erő van, de mögöttem az élő Isten van. Hatalma van Istennek, és egy pillanat alatt el fog téged intézni. És világossá válik egy nap, hogy végül Isten az Úr. Nem tudom hát, hogy milyen helyzetből jöttél majd erre az Isten tiszteletre, de remélem és bízom abban, hogy ehhez ma tudsz kapcsolódni. Neked is, minden ellenséged fölött, minden dolog fölött, amivel küzdesz, akár konkrét és kézzelfogható, akár diffúz, megfoghatatlan szorongás, félelem, halálfélelem, reménytelenség, akármi, mindezek felett Isten győzött. Azért, mert Krisztusban legyőzte a legnagyobb ellenséget, a halált, és mindent, amivel csak küzdünk. És ez akkor is igaz, ha pillanatnyilag még nem látszik a győzelem. Akkor is igaz, hogyha még tart a harc. Mindegy, hogy miben vagyunk éppen, Isten hűséges. Testvérek, ez az evangélium, ezt ragadhatjuk meg ma, itt ezen az Isten tiszteleten. Ebben erősíthetünk meg az úrvacsorai közösségben. Krisztusban számíthatunk Istenre. Ő győzelmet aratott, ő legyőzte a halált, és benne egy nap majd minden helyre áll, és megláthatjuk az ő győzelmét. Gyertek, énekeljünk hát, és magasztaljunk Krisztusnak, mert ővé lett a győzelem. Amen.
Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálaadás van a szívünkben, az írott igéért, a hallott igéért, a látható igéért. Hálaadás van a szívünkben a te elküldött fiadért, atyánk, Jézus Krisztusért, aki valóban velünk van minden nap, a napnak minden órájában, a nap minden percében és minden pillanatában. Velünk van, együtt érez velünk, és készíti számunkra újra és újra a szabadítás útját, a megbékélés útját, a hazatalálás útját. Légy áldott ezért, mennyei atyánk, hogy ennyire szeretsz bennünket, hogy a te egyszülött fiadat adtad értünk, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete legyen. És miközben tudjuk, hogy mi vár ránk az örök élet, azt is tudjuk, hogy igen, itt küzdenünk kell, de köszönjük, hogy nem egyedül, hanem velünk vagy, győztes Jézus Krisztus, hanem velünk vagy, Szent Lélek Úristen, aki hordozol, aki vezetsz, aki vigasztalsz, bátorítasz, aki, ha kell, kijelented és leleplezed a bűneinket, és aki adod nekünk a szabadulás és a bűnbocsánat örömét. Kérünk, Atyánk, hogy pecsételd el most a szívünkben, hogy valóban megbocsátottál, hogy hagyd legyen ennek az örömnek a szeve, hagyd legyen ez az öröm a szívünkben, hagyd legyen ennek a jó illata a szívünkben, hogy ha tiéd vagyunk, és mindig, és újra újat adsz nekünk, tudjunk mi is így menni, újat adni, és a te lelkeddel újat cselekedni. Könyörgünk a gyülekezetünkért, könyörgünk a városunkért, az országunkért, az egész teremtett világért, hogy hagy legyen minél több embernek valóság, hogy Jézus Krisztus, te uralkodsz örökkön örökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.